Szentlélek, Úrunk, jöjj közénk, áldj meg minket, készíts el bennünket a Te igét meghallására, annak befogadására, hogy a szó ne csak a fülünkig, de a szívünkig jusson. Légy itt közöttünk, áldj meg minket. Amen. Figyeljünk Isten igéjére, úgy, amint az írva található Esdrás próféta könyve 8. részében, a 21. verstől a 30. verssel bezárulok terjedő ige szakaszában. A megnevezett helyen így szól Isten igéje. Böjtöt hirdettek az Aháva folyóvíz mellett, hogy megalázzák magukat Istenük előtt, hogy kérjenek tőle szerencsés utat maguknak, családjuknak és marháiknak, mert szégyeltek sereget kérni a királytól oltalmukra az útra, mert ezt mondták a királynak. Ami Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik, és haragja van mindazokon, akik elhagyják őt. És böjtöltünk, imádkoztunk, és az Isten meghallgatott minket, és átadtam 12 papi fejedelemnek 20 aranypoharat, 2 rézedényt, ami Istenünk házának ajándékai. Ezen kívül 100 talentum aranyat, 650 talentum ezüstöt, és azt mondtam, ti az Úrnak szentei vagytok, és az edények is szentek, a pénz pedig önként felajánlott összeg. Vigyázzatok rá, hogy a léviták átvehessék azt Jeruzsálemben, az Úr házának kamráiban. Isten tegye áldottá számunkra hallott szent igét, hogy megértsük annak üzenetét, és teremjünk gyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Feleljünk az ige szavára imádságban. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy most is megállhatunk előtted. Sok felől jövünk, sokféle kérdéssel, van, aki leborul előtted, és hálát ad a mindennapokért, a te ajándékaidért, amivel elhalmoztad őket. Vannak, akik úgy borulnak le előtted, hogy tőled kérnek áldást és segítséget, ha fájdalmaik vannak, ha valakitől búcsúztak, ha úgy tekintenek a maguk életére, hogy bizony a napokban nem csak örömöket vesznek át, hanem sebeket is kapnak. Milyen jó, hogy odaállhatunk eléd, és azt mondjuk neked, Urunk, légy itt közöttünk, és add kinek-kinek azt, amire szüksége van. Te jól látod a mi bűneinket, nyomorúságainkat, bocsásd meg azokat, vedd el tőlünk, kérünk a Jézus érdeméért, adj nekünk feloldozást, és légy velünk életünk minden idejében. Különösen most, amikor a te nevedben együtt vagyunk, áld meg Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, a Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjét az ő segítségével a felolvasott igeversek alapján szeretném előttetek hirdetni. Olvasok még egyszer a már hallott igerészből 3 verset, Esdrás próféta 8. részének 21., 22. és 23. verseit. A megnevezett helyen így szól Isten igéje. Böjtöt hirdettek az Aháva folyóvíz mellett, hogy megalázzák magukat Istenük előtt, hogy kérjenek tőle szerencsés utat maguknak, családjuknak és marhájuknak, mert szégyeltek sereget kérni a királytól oltalmukra, erre az útra, mert ezt mondták a királynak. Ami Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik. Eddig a felolvasott igevers. Kedves testvérek, tudják a testvérek, hogy valamikor én sok-sok alkalommal vittem csoportokat a Szentföldre és egyháztörténeti helyekre, Egyiptomba, Olaszországba, hát Izraelbe, a Szentföldre, vagy Törökországba. Most meghívom a testvéreket időutazásra, ami azt jelenti, hogy szeretném ennek a most felolvasott igének a hátterét elétek hozni, amikor valakik, ahogy olvastuk, hazakészülődnek, hát honnan jönnének haza, mi volt ez a készülődés, miért kellett nekik messzire menni. Talán induljunk el Dávid király és az ő fia Salamon életéből. Ők Krisztus előtt 1000 tájékába éltek, és Izrael a történelem folyamán akkor volt a legnagyobb és legrendezettebb. Ennek a hátterében ott volt az, hogy Dávid király elsősorban, részben a fia is, Istennek engedelmes szolgái voltak. Salamon után azonban ez az ország ketté vált. A 12 törzsből az északi rész alkotta tulajdonképpeni Izraelt 10 törzsel, és a felmaradt 2 törzs délen, hát egy kicsike kis országrész volt, és a déli részen, aminek az volt a neve, hogy Júda, a Dávid király családjából származó utódok uralkodtak. Északon pedig váltogatták egymást a családok a királyságba, és sajnos megtörtént Izrael életében nem egyszer az, hogy ha oda került a hatalomra egy ember, akkor nem csak az elődjét, de az egész családját kiirtotta. Hát ez nem volt istenszerű dolog, de sajnos a történelem ezeket feljegyezte. A királyok mellett megszólaltak a próféták. Isten megbüntet benneteket, ha elhagyjátok az ő szeretetét. Hisz ő veletek akar maradni, kiemelten akar benneteket hordozni. Nem hallgattak a prófétákra. Az egyik próféta, Jerémiás egyszer azt mondta, hogy a büntetésnek az egyik formája az lesz, hogy ez a szent templom is odavész, mert lerombolják. Felháborodottan utasították vissza, és azt mondták, ez az Úr temploma, Hékál Jáve, mondták ők ezt így, nem lehet ilyesmi, amit te mondasz, és megtörtént, hogy még a templomot is Jeruzsálembe lerombolták. De ezt megelőzően a népet több részletbe fogságba vitték. És itt 3 országnevet szeretnék megemlíteni, Asszíria, Babilónia és Perzsia. Asszíria ugye a Tigris és az Eufrátesz részénél volt, először oda vitték ezeket az embereket. Aztán Babilóniának egy királya, nem tudom, hogy ki tudom-e mondani az ő nevét, és az én nyelvem nem törik bele, mert az egyik kiejtés szerint így hívták őt, hogy Nabukodonozor. Volt ennek egy másik neve is, nem merem azt kimondani, elégedjünk meg ezzel is. Na, lényeg az, hogy több csoportba vitték el az embereket, és közben betelepítettek idegeneket az országba. Hát ez a második fogságra vitel, még egyszer mondom, hogy Babilónia részéről történt, és a harmadik ország pedig Perzsia. Szeretném tudni, hogy Perzsiát ma hogy hívják? Ki tudná nekem megmondani? Oda fogok figyelni, ha tetszenek tudni. Perzsiát hogy hívják ma? Még egyszer? Irán. Iránnak hívják. És Babilóniát hogy hívják ma? Irak. Igen. Hát így el tudjuk valahogy helyezni, ezért mondom, hogy együtt utazunk ezekre a helyekre, jó? És a harmadik országban egy olyan uralkodó jött, akinek az volt, mert ezt ki tudom mondani, hogy Círus perzsa király. Érdekes módon, hogy a Biblia Nabukodonozorról azt mondja, hogy ő az Isten szolgája volt. Hát ez egy kicsit megdöbbentő, hogy az, aki elvitte fogságra az Isten népét, az Isten szolgája volt. Isten fölhasznál népeket, uralkodókat arra, hogy megbünteti az ő népét, ha engedetlen az ő népe. Aztán, amikor jött Círus, perzsa király, érdekes módon a Biblia ezt a nevet mondja vele kapcsolatban, hogy küldöttem, sőt, ha nem teszelek megbotránkozni, ezt a nevet aggatja Círus perzsa királyra, hogy amit Jézus Krisztusra is mondott. Hát, Isten így választ ki embereket, hogy elvégezze a maga munkáját. Amikor Círus perzsa király uralomra került, uralkodása után, ez az 500-as évek végén volt Krisztus előtt, tehát mostan Dávidtól számítva ugye 1000-től 590-es évek végén volt, és már az uralkodása második évébe hivatta Esdrást és Nehémiást, sőt, az ő udvarába is került még Dániel próféta is, akiket alkalmazott az ő udvarában. És azt mondta Esdrásnak, Nehémiásnak, hogy én hazaengedem a népet a fogságból, sőt, mást is mondott. Hozzájárulok ahhoz, hogy felépítsétek a templomot. És amit annak idején Nabukodonozor elvitt a templomból, azt én visszaadom nektek, a szent kelyheket, a szent edényeket. Menjetek haza, és építsétek föl ezt a templomot. Kedves testvérek, nagy dolog az, amikor egy gyülekezet szereti a templomát. Amikor úgy megy, vagy úgy jön a Isten tiszteletre, hogy úgy érzi, ő otthon van itt. Hát most kevesebben vagyunk, mert ezért ismerem én ezt a gyülekezetet ahhoz. Az eső miatt gondolom most kevesebben vagyunk, de nagyon örülök annak, hogy most nem lehet menni az irodába. Mert hát megújul ez a gyülekezet, komoly összegből tatarozza a lenti dolgait, és talán nem csak a lenti dolgokat. Nagy dolog az, amikor valaki hálaadással tud áldozni az Istennek, és áldozatot is tud hozni ezért. Círus perzsa király azonban nem csak pénzt adott, adakoztak egyébként a fogságban levők is a templom újbóli építésére, hanem fölajánlott valamit nekik. Azt mondta, hogy ez az út innen a fogságból Jeruzsálemig sok-sok veszedelmet rejt magába. Éppen ezért én adok mellétek hadsereget, hogy azt a pénzt, amit visztek, azokat a szent dolgokat, amik majd nálatok lesznek, sőt, családaitok, marháitok, ne szenvedjenek semmi kárt ezen az úton. Mellétek adok egy hadsereget, hogy benneteket ne raboljanak ki, mert ez az út nagyon veszélyes. És itt jött valami, ami új dolog volt ennél a népnél. Azt mondta Esdrás próféta, hogy mi a király előtt úgy beszéltünk arról, hogy Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik és szeretik. Vagyis, Isten velünk lesz az úton. Csak úgy halkan kérdezem meg a testvérektől, nem volt ez felelőtlenség Esdrásék részéről? Hogy a veszélyes úton arra hivatkoztak, hogy az Isten velünk lesz. Sőt, előzőleg böjtöt hirdetnek, bűnbánatot tartanak, és micsoda változás volt ebben a népben most, amikor a fogságba mentek, akkor ilyen szavakat mondtak, hol van az Isten? Miért engedi mindezt az Isten? Miért nem segít az Isten? Hogy rombolhatták le az ő templomát? Csalódtunk az Istenben. És most egy új nép, a maradék valahogy így gondolkozott, milyen orcánk pirulása. Megérdemeljük a büntetést, mert mindaz, ami történt, ami engedetlenségünk és bűneink miatt volt, mert elfordultunk az élő Istentől. És ezzel az alázattal ajánlják föl az ő életüket, szolgálatukat, és azt, hogy szeretnének ők újból egy templomot építeni a lerombolt templom helyébe. Kedves testvérek, én azt mondtam az előbb, hogy nagy dolog az, amikor szeretjük a templomot, és szívesen jövünk ide, mert otthon érezzük magunkat az Isten hajlékába. De én azt mondom, ha nem ütköztek meg ezen, hogy jó dolog, és helyén való az ilyen gondolat, de az elsődleges dolog az, amit Esdrás és Nehémiás megtett, hogy megalázzuk magunkat az Isten előtt. Bűnbánatot hirdettek. Megterítettük most is az Úr Szent asztalát, és ennek az előzménye mindig egy bűnbánati hét. Bűnbánatot hirdetünk, és azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyunk méltó, de áldunk téged, hogy a Krisztus áldozata által méltóvá tettél arra, hogy elfogadsz bennünket a te gyermekeidnek. És ebben a kenyérben és borban kiábrázolódik Jézus Krisztus megtöretett teste, és értünk kiontatott vére. Nos, jó dolog, hogy van szent helyünk, de ennek az előzménye mindig az kell, hogy legyen, hogy odaállok Isten elé, és azt mondom, Uram, tisztítsd meg az én életemet. Nem vagyok méltó arra, hogy neked szolgáljak. Sokszor eltávolodtam tőled, de bocsásd meg az én bűneimet, és fogadj be újból a te szövetségedbe, hogy megbékélhessek veled és önmagammal egyképpen. Hát ezek az emberek elindultak az Aháva folyóvíz mellől, egyébként ez a folyóvíz azóta megszűnt, elindultak, nem kértek maguk mellé sereget, és szerencsésen érkeztek meg Jeruzsálembe. Átadták a szent jegyeket azoknak az embereknek, akik a templom dolgait kezelték, és elkezdték a templom építését. Hát ezt nem olvastam már föl, de akik olvasták nem olyan régen az Esdrás könyvét, meg a Nehémiás könyvét, most volt nekünk ez a bibliaolvasó kalauzunk szerint ótestamentumi olvasmányunk. Emlékezhetnek rá főleg a Nehémiás könyvében, hogy nem volt olyan egyszerű ez a templomépítés. Hiába volt meg az engedély, mert sokan keresztbe tettek. Sőt, a Nehémiás könyvében olvasunk egy ilyen gondolatot is, hogy Az egyik kezükben volt a vakolókanál, a másikba pedig kardot tartottak. Hát ez egy jelképes dolog. De igaz volt, hogy sokan nem örültek annak, hogy itt épül templom. Kedves testvérek, azt hiszem beszéltünk már arról, hogy elmondtam én vallomásként, hogy ahol én szolgáltam Rákosligeten, Rákoskeresztúron, mi 10 évvel ezelőtt építettünk egy szép templomot, legalábbis nekem tetszik. Egy 3 szintes templomot, és én akkor írtam egy történetet a templomépítésről. Ennek a lényege az volt, hogy velünk volt az Isten. Mi lépésről lépésre igyekeztünk elkérni azt, hogy Uram, velünk leszel, hogy tovább? És most 10 év után, 2 héttel ezelőtt emlékeztünk erre a 10 évre Rákoskeresztúron. Én most megint írtam valamit, mert én szeretek firkálni, és ennek a írománynak az volt a címe, hogy templomépítés ellenszélben. Mert igaz, hogy velünk volt az Isten, megsegített, és felépült a templom, még urnatermi rész is van ott alul. De sokan nem örültek ennek. Volt, aki feljelentett, elő kellett szedni az engedélyeket. Hát nem sorolom tovább. Kifejezte ezt a gondolatot, hogy ellenszélben, Izrael is Jeruzsálemben így építette a templomot, ellenszélben. De velük volt az Isten, és ha nem is olyan szép templom épült, mint annak idején, Dávid idejében, de felépült a templom. Csak halkan mondom, ha már ilyen nagy utazásokat teszek, hogy nem hiszik el a testvérek, hogy ezt a fogság után épített templomot ki nagyobbította és ki csinosította igazán, hát az a Heródes, aki Jézus Krisztust el akarta tenni lábaló. Ő fél zsidó volt, és ő valahol bizonyítani akart a zsidóknak, aztán évtizedekig csinosította, nagyította ezt a templomot, de csendben mondom a testvéreknek, hogy egyszer a tanítványok Jézus körül voltak, és azt mondták, hogy nézd, milyen szép ez a templom, és Jézus akkor azt mondta nekik, bizony mondom, itt kőkövön nem marad. Krisztus után 70-ben lerombolták a templomot, és ott azóta se épült föl ez a templom. Van Jeruzsálemben egy modern zsidó templom, de nem ott, ahol annak idején Dávid király az ünnep Arauna szérűjén építette föl ezt a templomot. Hogy mi van a hajdani templom téren? Hát akik voltak velem Izraelben, talán emlékeznek rá, most is itt van az egyik testvér, aki volt velem Izraelben, innen a szószékről is látom. Hát egyrészt 2 mohamedán szentély. Az egyik egy ilyen szikla barlang, annak idején a hagyomány szerint Ábrahám itt akarta feláldozni a fiát, Izsákot, és a másik pedig egy másik hatalmas nagy mohamedán templom, ahol imádkozni szoktak, és ahova nekünk is be lehetett menni mindig csak úgy, hogy lehúztuk a cipőnket, és úgy mentünk oda be, de ezen a területen nem épült azóta se zsidó templom. Mi maradt meg a zsidóknak ebből a templomból? A siratófal. A templom melletti részen oda mehetnek, és ott emlékezhetnek. Kedves testvérek, elnézést kérek, itt úrvacsoraosztás is lesz, most egy kicsit talán hosszabb voltam, de még valamit el akarok mondani. Azt ugyanis, hogy a mi népünk is nagyon sokat szenvedett. Ismerjük ezt a kifejezést, hogy sokszor mi úgy vagyunk egymással, hogy nem tudunk együtt gondolkozni. És van, aki egyszer így fogalmazta, hogy kell nekünk Mohács. Nem azt mondta, hogy kell nekünk Asszíria vagy Babilónia, hanem kell nekünk Mohács, hogy akkor magunkba szálljunk. Amikor én sokszor nyugaton jártam, nem akarták elhinni, mert nem is ismerték annyira a mi történetünket, hogy a második világháború után a mi országunknak a kétharmad részét területbe a szomszéd országokhoz csatolták. És millió számba lehet gondolkozni azokon, akik ott rekedtek a szomszéd országokban. Nos, én annyit tudok mondani, hogy ezek azért irattak meg a mi tanulságunkra is, hogy forduljunk Isten felé, mert ha benne bízunk, ha tiszta szívvel kérjük az ő erejét és segítségét, akkor megmaradunk az ő népének. Bárcsak úgy legyen, hogy átéljük az ő gondoskodását, szeretetét, és a próbatétel ellenére is a maradék azt tudja mondani, hogy Uram, légy velünk. Adj nekünk továbbra is jó kezdetet, vagy újbóli kezdetet, és jó folytatást, amit a te nevedbe szeretnénk elvégezni. Amen. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy szóba állsz velünk. Engedetlenségünk, hitetlenségünk ellenére te utánunk jössz, megszólítasz bennünket, és azt akarod, hogy észrevegyük a te gondoskodó szeretetedet. Áld meg a mi életünket, hogy téged tudjunk dicsőíteni naponta azért mindenekelőtt, hogy még élünk. Mert vannak nekünk veszteségeink, amikor valamikor búcsúzunk. Így szeretnénk most eléd állni az elmúlt héten eltemetett egyik testvérünkre gondolva, és arra kérve téged, hogy áld meg az ő családját a te békességeddel, gondoskodó szereteteddel. Kötözd be a sebeiket, és az ő emlékeiket áld meg és szenteld meg. S aki elment közülük, adj számára csendes nyugalmat azzal, hogy van viszontlátás, mert van élet az élet után, ami Urunk Jézus Krisztus által. De áld meg mindazokat, akik téged keresnek, akik sokszor naponta kinyitják a Bibliát, keresik a te gondolatodat, és veled élő közösségbe akarnak lenni. Mi tudjuk azt, hogy te előbb kerestél bennünket, és a tiszta szívű embereket szereted, és nem hagyod magukra. Állj mellénk, és légy velünk akkor is, amikor az urasztalához járulunk, és emlékezünk a mi Urunk Krisztus halálára, és értünk való feltámadására. A feltámadás erőivel védj körül bennünket, áld meg a mi életünket, családunk életét, gyülekezeteinket, ezt a szent közösséget, melye helyre telepedett, hogy újból és újból átélhesse azt, hogy te itt vagy közöttünk. Annak nevében kérünk imádságunk meghallgatására, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne felejtkezzünk el most sem hálaáldozatunk megmutatásáról, az adakozásról. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak áldása, kegyelme és szeretete legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.